16,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége 76 millió forintot gyűjtött a kárpátaljai magyar lakta települések oktatási intézményeinek támogatására. A városok felajánlását az Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el Kárpátaljára. Szita Károly Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke budapesti sajtótájékoztatóján felidézte. Közel 10 éves a szövetség és az Ökumenikus Segélyszervezet együttműködése. A szövetség által gyűjtött adományt a segélyszervezet segít eljuttatni a rászorulóknak. Hozzátette, a megyei jogú városok most 76 millió forintot adományoztak a költségvetésükből a kárpátaljai magyar lakta települések oktatási intézményeinek támogatására, hogy a kárpátaljai gyerekek a lehető legjobb oktatásban részesülhessenek. Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökigazgatója elmondta, nyugtalanító a helyzet Kárpátalján, az emberek nem látnak kiutat, így ebben a helyzetben feltétlenül szükséges a szolidaritás. Közölte. Intenzív egyeztetést kezdtek a járási vezetőkkel, magyar pedagógusokkal, hogy a kezdeményezők elgondolásait figyelembe véve kidolgozzák az adomány eljuttatásának legjobb módját. Hozzátette, a projekt egyik súlypontja az áramfejlesztők eljuttatása lesz az iskolákhoz, ugyanis Ukrajnában ismét egyre gyakoribbak az áramkimaradások, márpedig az iskolai oktatás alapfeltétele az áram. Emellett az oktatáshoz szükséges eszközöket szereznek be a pénzből, így mások mellett digitális eszközöket is, valamint az iskolák napi működésének fenntartásához szükséges eszközöket vásárolnak. Célunk az, hogy a felsőoktatási intézményeink versenyképesek és sikeresek legyenek, mondta Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna műsorában, ahol arról is beszélt, hogy a Pannónia ösztöndíjprogram család egy harmadik új pillérrel bővül. A műsorban elhangzott, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök július 1-jével a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint a fiatalokért felelős államtitkárává nevezte ki Varga Bajusz Veronikát. A fiatalok sikere a nemzet sikere, idézte az államtitkárság mottóját. Hozzátette, ennek szolgálatába kell állítani az egyetemeket, a szakképzést és az oktatási rendszert. Az államtitkár a Kossuth Rádió műsorában elmondta, a minisztérium átalakított új struktúrájába a felsőoktatás és a szakképzés mellé a fiatalokért való felelősség is bekerült. A legfőbb feladatunk, hogy az új generációt, a fiatalok sikerét szolgáljuk és segítsük. Ennek érdekében szeretnénk a területekben lévő szinergiákat kihasználva támogatni őket, mondta. Kiemelte. Feladatuk, hogy minél jobban felkészítsék a fiatalokat az előttük álló kihívásokra, segítsék őket karrier céljaik, álmaik megvalósításában. A politikai felelősség adja az értelmét a Magyar Uniós elnökségnek, hiszen ebben az időszakban lehet meghatározni az Európai Unió következő 5 évének prioritásait. Jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az M1 aktuális csatorna műsorában. Bóka János azt hangsúlyozta, ha a Magyar Uniós elnökség a felelősséggel él, akkor azzal az EU egészének nagy szolgálatot tesz. Hozzáfűzte, ez elsősorban abban rejlik, hogy meghallja az európai parlamenti választások üzenetét, a változás igényét. A magyar Európa politika már jó ideje tisztában volt azzal a választásokon megfogalmazódott igénnyel, hogy mind a sodródásnak, amellyel az EU a háború közepén találja magát, mind a versenyképességet aláásó gazdaságpolitikának, mind pedig az unió külső határait megvédeni képes, elhibázott migrációs politikának véget kell vetni. A Magyar Uniós elnökség akkor viselkedik politikailag felelősen, ha olyan témákat tesz le az asztalra, olyan vitákat generál, amelyek ezekről a kérdésekről szólnak, fogalmazott Bóka János. Végül az időjárásról. Nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de az Alpok alján egész nap felhős lehet az idő. Zápor néhol előfordulhat, nagyobb eséllyel a Duna vonalától keletre, illetve az Alpok alja térségében számíthatunk záporra. Az északnyugati északi szelet a Dunántúlon és a Duna vonalának tágabb térségében élénk, az északnyugat Dunántúlon erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Marica grófnő.
Kálmán Imre örök klasszikus a július 12-én 21 órától az Egri Várban.
Húzzad csak kivirágos virradatig.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink! Adásunkban Cibere Zsolt atyát hallják arról, hogyan tölthetik a gyerekek krisztusi módon a vakációt. A szerkesztő Tikovics Ernő.
Nyilvánvaló, van egy olyan vonás a vakációnak, ami függetlenül attól, hogy most keresztény szempontból vesszük, vagy bármilyen más szempontból, az egyenlő a pihenéssel, azzal, hogy ellazulunk, és hát azért tudjuk, hogy a gyerekek eléggé le vannak terhelve évközben, tehát valóban egy megérdemelt pihenésről van szó. Másfelől pedig az eltöltését illetőleg, ami keresztényit teszi, az nem biztos, hogy egyből az, ami így hozzá ragad nekünk, így ahogy feljön rögtön, hogy meghalljuk azt, hogy mondjuk keresztény módon eltölteni a vakációt. Hát úgy gondolom, hogy alapvetően nem onnan érdemes megközelíteni, hogy most akkor többet imádkozni, vagy többet templomba járni. Nyilván ez is lehet egy hozadéka, de hogyha ebből indulunk ki, hogy egész évben sok volt a suli, és akkor most meg van idő minisztrálni, meg van idő, nem biztos, hogy a gyereket innen ebből a szemszögből könnyen meg tudjuk szólítani. Mondjuk eszembe jut Demellónak is az egyik gondolata, hogy azt mondja, hogy voltak, akik mindig arról panaszkodtak, hogy nincs idejük lelki életet élni az évfolyamon. Már nyilván felnőttekről van szó, és hát amikor megkérdezte, hogy azért a napi ima azért ugye valamilyen formában azért beleilleszkedik a napnak az ütemtervébe, akkor ezek az emberek ugyanezt válaszolták, hát hogy nincs, hát rengeteget dolgozunk, rengeteget rohangálunk, nincs idő, és akkor Demelló nagyon viccesen mindig így kérdezett vissza az ilyen párbeszédekben, hogy bizonyára, amikor a nyári szabadság elérkezik, akkor rengeteget imádkozik, mert hát akkor nincsen határidő, nincs az a stressz, nincs az a rohanás, és nyilván, hogy ilyenkor a válasz hát legtöbbször elmaradt, vagy hát egy mosolyjal zárult. Természetesen a gyerekeket is meg lehet hát ebből a szempontból közelíteni, hogy kedves gyerekek, hát most tényleg most már nincs az a hajtás, nem kell a jó bizonyítványért törjétek magatokat, van rengeteg időtök, hát akkor itt vannak a különféle alkalmak arra, hogy egy kicsit lelki életet éljetek. Aztán ott van egy másik szempont, amit még ide behoznék, hogy ebből valamit aztán elkezdjünk kicsomagolni, az, hogy évközben sok minden felett elsiklunk. és pontosan azért, mert nem csak a gyerekek, hanem hát a felnőttek is eléggé sűrített tempóba és időbeosztásban és sokféle stresszben hát élik meg a mindennapjaikat. Ezért nagyon sokszor van az a fajta újjal mutogatás a gyerekekre, hogy bezzeg a mai gyerekek, hát nem is olyan könnyű velük szóba állni, vagy nagyon hiperaktívak, és nem lehet őket lenyugtatni, vagy pedig ott ülnek egész nap a számítógép előtt, és akkor onnan nem lehet kimozdítani őket. Én azt hiszem, hogy a vakációnak túl a pihenésen van egy olyan fontos, vagy lenne egy olyan fontos feladata, vagy küldetése, hogy a gyerek is, felnőtt is természetesen, de most a gyerekekre fókuszálunk alapvetően, hát találkozzanak saját magukkal.
Ezen mit értesz?
Az önmagunkkal való találkozás, az pontosan az, hogy például, ha a gyereket abból a szempontból nézzük, ahogyan általában nézzük, hogy iskolába jár, ott vannak a különböző elvárások, különböző teljesítendő feladatok, akkor a gyerek önmagát alapvetően abból a szempontból értékelheti, hogy mit tudott teljesíteni abban az évben. Hát főleg tanulmányi téren, vagy a vetélkedőkben, vagy sporteseményekben, de alapvetően mindig egyfajta versenyhelyzetből is adódóan egy gyerek számára, ha önmagát becsülni akarja, akkor igazából beleszokott futni az önértékelésnek az útvesztőibe, mert vagy van valami, amit értékelhet, vagy van valami, amit nem, vagy amit hát azt mondja, hogy hát ez nem úgy sikerült. És
mennyire azonosítja magát a bizonyítványával?
Akár meg azzal, ahogyan visszatükrözik őt mondjuk a tanárok, vagy a diáktársak. Azért a gyerekek, szoktuk ezt mondani, hogy nagyon őszinték, és minél alsó tagozatosak, annál inkább, de ebben rejlik egyfajta nyersesség is, ami nem gonoszság, de egyszerűen tényleg a gyerekek egymást szeretik, és meg nagyon jól vissza is tükrözik, és ezért nem biztos, hogy megvan még bennük az a fajta empátia, hogy valaki, aki mondjuk valamilyen oknál fogva, mondjuk otthoni gondok, vagy bármi, ugye nem úgy teljesít, hát bizony meg tudnak lenni azok a lebecsülések, vagy azok a bélyegek, amiből aztán nem is olyan egyszerű hát kilábalni. Ezért mondjuk a vakáció, hát ugye érdekes, mi is igyekszünk ilyen programokat szervezni, minden évben van a plébánián is nyári oratórium, és ebben nem csak az a lényeg, hogy hát eltöltse egy ilyen napközis programban a gyermek az idejét, hanem valahol az is a cél, hogy találkozhasson saját magával, hogy rengeteg olyan dolog van, ami ilyen kézműves gyakorlat, hogy te valamiben még azon túl, amit hát általában az iskola mér, te jól vagy. Azt hiszem, hogy a Vekerdi Tamás beszélt egyszer egy előadásban arról, amin én is részt vettem. Igen, az volt, Vekerdi Tamás volt, hogy olyan érdekes, hogy az iskola általában két intelligenciát mér a hétből. És ez a két intelligencia, az egyik a memoriter, hogy mennyire tud valamit rögzíteni, mennyire tud valamit úgymond bemagolni, és a másik pedig a matematikai készség. Holott az érvényesüléshez, egyáltalán az a kiteljesedett élethez, amiről álmodik minden szülő, meg minden nevelő, hogy majd hát oda eljut ez a gyermek, nem igazán ezek az alapvetőek, illetve csak is akkor válnak igazán fontos tényezővé, ha megvannak azok a kiegészítő és ugyanilyen súllyal bíró intelligenciák, például az érzelmi intelligencia, az empatikus, a zenei, ugye az, aki érzékeny a szépre. Most ezt én úgy szoktam mondani, felső tagozottan, amikor már egy kicsit ilyen fiatalosan beszélünk, hogy azért találkozott már mindenki olyan okos emberrel, aki bunkó. Tehát találkoztunk már olyannal, hogy nagyon, nagyon okos, és nagyon bölcs, és lehet sokféle fokozata, és sokféle elismerése, és mégsem jó vele hosszú ideig egy légtérben lenni, vagy Isten ne adja, hogy ő legyen a főnököm. Pedig nagyon okos, nagyon intelligens.
Milyen érdekes... Akár az ellenkezője is igaz, lehet iskolázatlan ember, és mégis akár szórakoztató.
Szórakoztató, vagy van benne egy olyan természetes bölcsesség, egy józan parasztész, és hát nyilván, ahogy Jézus sem végletesített, egyik irányba se, hát nem azt mondta, amikor azt mondta, hogy legyünk szegények, nem azt mondta, hogy de jó a nincsteleneknek, vagy de jó a csöveseknek, akik újságpapírba takaróznak. Tehát nem azt jelenti, hogy az intelligencia, az okosság, a tudás, az valami értéktelen dolog lenne. Csak nem elégséges igazából abból a szempontból, hogy egy ember, akár abból a szempontból, hogy egy ember mire viszi. Most, hogyha egy nevelő meg tudná azt mondani, nyilván vannak ilyen hát előrejelzésre alkalmas jelek, hogy hát jó tanul, szorgalmas, könnyű vele dolgozni, nem bontja meg az osztálynak a rendjét. Valahol viszont azt mondják a nevelés elméleti szakemberek, hogy érdekes, hogy azokkal, akikkel gyerekkorban semmi probléma van, pont ez a probléma. Tehát, hogy az a gyerek, aki túlságosan idézőjelbe téve jó, azzal általában vannak, vagy lesznek később igazi problémák, mert lehet, hogy elfolytásról van szó. Persze lehet az is, hogy ilyen alkat, ilyen vérmérsékletű, sok minden lehet. De önmagában csak ilyen külső jegyekből megítélni, hogy valaki jó tanul, vagy valaki szófogadó, abból még nem lehet megmondani, hogy mondjuk 30-40 évesen mondjuk egy boldog felnőtt lesz, vagy olyan, aki képes elköteleződni. Mert lehet, hogy elér fontos eredményeket, de például az emberi, a társas kapcsolatok terén nagyon sokszor szenved kudarcot, vagy éppenséggel hajótörést. És olyan érdekes, hogy amikor arról szoktunk beszélni, hogy hát a gyerekek pihenjenek, meg játszanak, akkor ez alatt is van, amikor azt szoktuk érteni, hogy igen, de azért legyen meg ennek egy olyan kerete, amit azért még felnőttként jónak találunk. Na hát a másik oldal meg az van, hogy az a jó, hogyha egy gyerek el tudja engedni magát. És tudjuk, hogy ebben is így lehet ezt kimondani féligasságként is, mert ez az elengedés mit is jelent valójában. Ugye? Hogyha azt jelenti, hogy most törhet, zúzhat, és most nincs kontroll, akkor nyilván, hogy nem egy helyes irányról beszélünk. Talán arra lehet hasonlítani az önmagunk elengedését, mint amikor az ember benn van a vízben, és mondjuk úgy rá tud feküdni a vízre. Tehát, hogy igazából nem szűnik meg teste, nem szűnik meg a tömege, nem szívódik fel, de mégis, ugye, ha el tudja engedni magát, akkor tényleg a víz fenntartja, anélkül, hogy elsüllyedne. Most, ha keresztény szempontból beszélünk akár pihenésről, akár a gyermekeknek a feltöltődéséről, mert nyilván ezt is jelenti a vakáció, akkor fontos szerintem az, hogy ne csak élményközpontú legyen mondjuk egy nyár. Az élményközpontusággal ugyanis szerintem az a baj, hogy akkor gyerekeket, hát így megkérdeztem vakációt, hogy ki mit csinál, és kiragadtak ilyen nagy, grandiózus dolgokat, hogy elmegyünk nem tudom hova, és ilyen országban, meg olyan országban, meg ilyen tengerparta, és ezek mind jók, csak az a baj velük, hogy ilyen villanásnyiak, tehát olyan, mintha az ember egy jó tenne mondjuk hétfőn, egy olyan bőségeset, és legközelebb mondjuk vasárnap kapna valami ételt. Tehát ez így, ha csak ezek a grandiózus dolgok vannak, hogy na most egy milyen jót tettem, akkor az azt hiszem, hogy kevés. Isten minket a teljességre hív meg. Kicsiként, nagyként, hát mindenképp az ő gyermekei vagyunk, tehát hozzá képest mindig kicsik vagyunk, kicsinyek, mert rászorulunk. Ugye nem csak az irgalmára, hanem minden ajándékára, egyáltalán arra, hogy fenntartson minket a létben. Na most ő meg akarja számunkra adni azt a teljességet, amiben az ember sokszor úgy gondolkodik, hogy ilyen pontszerűen, hogy valami nagy dolog bekövetkezik. És miért fontos ez a nagy dolog? Hát legtöbbször azért, mert az ember ebben megélhet, hogy na, azért én is érek valamit. Én úgy gondolom, hogy azok az élmények, vagy az a teljesség, amit az Isten felkínál nekünk, az úgy az időben el van osztva. Ugye éppen ezért egy gyermeknek is megadatik a teljesség, de egész másképp mondjuk, mint egy kamasznak, vagy egész másképp, mint egy ifjúnak, egy 20 évesnek, és egész másképp, mint egy felnőttnek, vagy egy középkorúnak, vagy egy idősnek. És ez gyerekek valahol ezt jó, hogyha felfedezik. Ezért én mindig óckodok attól, hogy gyerekeket pihenés címszó alatt hát tovább képezzünk, és tovább erősítsünk, és akkor most rágyúrunk mondjuk a következő tanévre, és akkor jó, egy hónapot pihensz, és akkor utána neki lát szépen a matek feladatoknak. Biztos, hogy van valami haszna, és nem is akarok én ebben, hiszen én nem vagyok ezen a téren szakember, csak kérdés, hogy a másik oldalt megerősítjük-e. Mert hogyha újra és újra azt erősítjük, hogy te ebben rossz vagy, holott a mi szegénységünk is, és a mi szegénységi bizonyítványunk is, már a felnőttek társadalmára gondolok, az, hogy abból a gyerekből mi csak annyit látunk, hogy vágja a matekot, vagy nem, vagy be tud magolni, vagy be tud tanulni egy 4-5 verszakos verset, vagy sem. És közben nem veszem észre, hogy például milyen a társaival.
De ez a szülőknek is nagy csapda, sok szülő is beleesik ebbe a csapdába, hogy a bizonyítványán keresztül, vagy az iskolai előmenetelén keresztül látja a saját gyerekét is.
Érdekes, Amerikában végeztek egyszer egy ilyen kutatást, azt nézték, hogy egy orvosi egyetemen, azt nézték, hogy kiből lesznek azok a szakemberek, és hát ez egy 10-15 éve ölelt át, ez a kutatás, hogy kiből lesznek az igazán nagy, úgymond gyógyító orvosok, szaktekintélyek, És ugye mit vár az ember alapvetően? Az, hogy a piros diplomásokból, hogy akik mindenből tulajdonképpen jelesre tudtak vizsgázni, tényleg ilyen, ahogy mondják a gyerekek, IQ pozitívak voltak, és nagyon érdekes volt, hogy a kutatás végére, 15 év múltán egyáltalán, vagy legalábbis nagyon kis mértékben jutottak fontos orvostársadalmi szerephez azok, akik ilyen minden szempontból jók voltak. Aztán elkezdték nézni, hogy mi lehet ennek az oka. Hát az egyik okot abban tudták felfedezni, hogy azok, akik mindenből jók akartak lenni, azok semmiben se tudtak igazán elmélyedni, mert az volt a lényeg, hogy mindenből ötös, mindenből tanultak, de igazából egyetlen olyan terület sem volt, amit ugye elkezdtek volna egy kicsit kiművelni, egy kicsit ugye mélyére ásni, vagy akár élvezni. És amikor befejezték a tanulmányaikat, egyrészt volt egy kiégés bennük, másfelől pedig hiányzott az, ami egyes társaiknál, akik idézőjelbe téve, hát nem ugyanis idézőjelbe téve, nem hiszem, hogy tudatosan, de beáldozták azt, hogy hát nem mindenből ötös, hanem van, amiből négyes, de közben az, amit nagyon szeretett, arra önszántából is, ugye, energiát fordított, és ilyen értelemben hát azokból lettek a nagy nevek, akik ezek az erős közepesek. Tehát nem, nyilván nem a gyengék, nem azok, akik végigrébe szóltak, vagy igen, tehát ellazázták az egészet, hanem ezek az erős közepesek, tehát ezek a négyesek, ha úgy tetszik, mert, és ez volt a magyarázat, hogy volt idejük, és volt alkalmuk, vagy idejük arra, hogy el is mélyedjenek bizonyos dolgokban, és nem csak a jegy legyen fontos. Nagy csapda, és tudjuk, hogy mik ezeknek az okai, mert a szülők egymás között, és aztán a gyerekek egymás között, akkor a gyerek szülők, tehát össze-vissza mindenféle hat, aztán nyilván, hogy ugyanarra a dologra nem úgy néz rá két pedagógus sem, tehát vannak szakmai, meg különböző fajta felfogások is, amik különbözhetnek, ez biztos. De ezért gondolom azt, hogy a nyár, ami valahol erről a fajta önfeledtségről és önmagamnak az elengedéséről szól, valamiképpen vissza kell adja egy gyereknek azt a hitet, hogy ő értékes. De nem úgy, ahogy szoktuk mondani, hát te is értékes vagy.
A magad módján.
A magad módján te is értékes vagy. Ugye eszembe jött ez a Nik Vujčić, ismered biztosan, igen, ugye sekeze, se lába fiatalember, és elmesélte, hogy kamaszkorában rengeteget csúfolták a gyerekek. És nagyon elkezdte foglalkoztatni az öngyilkosságnak a gondolata. És tudjuk azért, hogy hát a gyerekektől sem áll minden esetben sajnos ez távol, mert akkora nyomás, akkora elvárás, vagy akkora szeretet megvonással jár egy-egy rossz teljesítmény, vagy rosszul sikerült, hogy a gyerek tényleg nagyon érzékeny, műszerezettségileg is. Na, lényeg az, hogy ez a Nik Vujčić meséli az önéletrajzi könyvében, hogy egy nap annyi ilyen bántalmazás érte, hogy így tartott haza az iskolába, hogy azt mondta, hogy ha még egy valaki beszól neki, vagy valamivel megbántja, akkor ő ma véget vett az életének. És akkor hazaért, hát nem találkozott szerencsére ilyennel, de még egy utolsóval, és hazament, és a szomszédnak a lánya átkiáltott az ablakba, és azt mondja, Nik, hogy vagy? És azt mondja, hogy akkor eldöntöttem, hogy ma még nem halok meg. Na most látjuk azt, hogy az, ami életet ad embereknek, az, ami életet ad úgy általában, azok nem mindig esnek egybe azokkal a mondhatni vélt ideákkal vagy ideálokkal, amiket mi úgy előre kitervelünk. Hát most a beszélgetés pillanatában például a mai evangélium pont az volt, hogy vagy az egész nap, ugye, hogy ne gyűjts a földön kincseket. Ez igazából nem azt jelenti, hogy ne gyűjtsünk kincseket semmiért, hanem Jézus meg is magyarázza, olyakat gyűjts, amit nem mar meg a rozsda, amit nem lehet elrabolni, aminek a szavatossága nem jár le az örök életben sem. És akkor itt jön az, hogy miközben azt mondja mondjuk a szülő, hogy a szeme fénye a gyermek, és ezt így is gondolja mindenki, pontosan azért, mert bizonyos dolgok hiányoznak akár a kapcsolatból, vagy akár a tudás szintjén is, ezért elkövetnek jó szándékkal is nagyon súlyos hibákat. Ugye mondtam nemrég, én sem vagyok pedagógiai szakember, na de sok szülőről is elmondható. Tehát azok, akik gyermeket vállalnak, azok nagyon sokszor nem rendelkeznek azzal a szerintem kötelező minimális tudással, vagy legalább az az emlékezet, hogyha működik egészségesen az emberben, hogy ő is volt gyermek, és hogy hogyan élt meg bizonyos dolgokat. Akkor talán például a nyár nem csak ilyen szempontból ilyen élménygyűjtés vagy élményharácsolásként jelenik meg, hanem a többi idő az azt jelenti, hogy tényleg azt a minőségi időt, amit menet közben tényleg nem tudunk mindig megadni egymásnak, mert rohanni kell, megjönni, menni, azt egy kicsit igyekezünk ilyen szempontból, vagy hogyha hát ezt nem tudjuk megengedni magunknak szülőként, mert olyan az elfoglaltságunk, vagy bármi másoknál fogva, akkor azokat a lehetőségeket, amik kínálkoznak, hát azokat felhasználjuk. Ezért egy kicsit másabbak a keresztény szellemiségű táborok, vagy ilyen oratóriumok, mert ebben ténylegesen nem csak az akar szerephez jutni, hogy hát a gyereket lefoglaljuk egy kis időre.
Vagy be tudjam oda súvasztani, amíg dolgozom.
Hogy be tudjam oda súvasztani. Nyilván ez is benne van valahol, mert az jó, hogy tudom, hogy hol van a gyerekem, meg megbízható helyen, vagy ismerem a hitoktatót, vagy a papot. Tehát ezek jó dolgok, de hogy általában mi nem szoktunk ezzel megelégedni, mert fontos, hogy szerephez jusson az, aki az a valaki, akit hát gyerekként látunk, de hát igazából ő valaki. Olyan érdekes, nem, hogy szülők azt mondják, hogy hát én az életre nevelem. Na én most az életet úgy kiteljesítem benne. Egyrészt érdekes kifejezés, mert igazából ő él. Tehát az a gyerek él, igaz? Tehát az életre, mint olyan, hát az már benne van.
De a nagybetűs, az hát még előtte van.
A nagybetűs előtte van, csak érdekes, hogy lelki pásztorként, ugye, lelki beszélgetések, gyónások révén is. Ugye a belső fórumból azért nagyon sokszor kiderül, hogy sok olyan sebet hordoz felnőttként az ember, és ennek nincs felső korhatára, amiket gyakran gyerekkorban szedünk össze. Tehát, hogy a nagybetűs életre szerintem egy gyereknek mire van szüksége? Alapvetően a bizalmi légkörre. Ugye? Nagyon sok szülő rengeteg áldozatot hoz azért, és hát a teljesítményért mindenképp le a kalappal. Rengeteg áldozatot hoz azért, hogy megteremtse, illetve, hogy azon felül is azokat a lehetőségeket, aminek talán ő hiával volt, hát azt megadja a gyermekének. Most a szeretetnek az egyik érdekes hozadéka az, hogy ne csak azt adjam, amit adni tudok, hanem azt, amire szükség van. Tehát lehet, hogy nekem hiányzott mondjuk a jó zenetanár, mert nem engedhették meg a szüleim, vagy én nem lovagolhattam. De olyan kérdés, hogy a gyerekemnek tényleg erre van-e szüksége, egyrészt ez. Aztán az is nagyon érdekes, hogy a nagybetűs életre való felneveléshez az is nagyon fontos, hogy az emberben kialakuljon az a úgynevezett biztonságos kötődés. És ennek pedig a fő feltétel az, hogy anya és apa jól vannak, hogy egy könnyen élhető, direkt nem mondom boldog, egy könnyen élhető házasságban élnek. Hogy alapvetően ahogy egymásra néznek, és ahogyan megélik az életüket, abból én azt mondom, na ez jó. Hát ilyet én is szeretnék. És akkor olyan érdekes, mert most már nem a témához tartozik, de mondjuk egy kis zárójel keretében, ha hozzátesszük azt, hogy sokszor mondják a úgymond vallásos, hát keresztény szülők, hogy hát miért nem köntök egyházi házasságot, vagy miért nem köteleződtök el, meg együtt laktok, és hát mikor fogtok már tényleg összeházasodni. Emögött nem pusztán csak az anyagi dolgok szoktak szerepelni, hanem nagyon sokszor kimondva vagy kimondatlanul az, hogy az, amit ti éltek, kedves anya és apa, hát annyira engem nem szólít meg. Ugye? Tehát, hogy érdekes dolgok azok, hogy vannak társadalmi normák, vagy társadalmi elvárások, keresztény társadalmi szempontból is. Ugye nagymamák sokat küzdenek és küzdködnek, hogy megkereszteltessék az unokáikat, mondjuk. Van ilyen eset is, és akkor végül elérik, és akkor ez szokott lenni az aduánc, hogy addig nem tudok ugye nyugodt lenni, és akkor nem akarok úgy meghalni, hogy ez nem történik meg. Na de hát Jézus elmondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki hisz és megkeresztelkedik, ezért érdekes helyzetek állnak fenn. Vagy mondok egy másikat, az ember sajnos sokat kell temessen is papként, és olyan érdekes, hogy a nagymamam keresztény szempontból mindennek maximálisan megfelel. Vallásos, templomba járó, mit tudom én, még szentségekkel is ellátva jut át az örökké valóságba, és a gyerekeinek, vagy az unokáinak, akik ott állnak a ravatalak körül, még a mi atyánk is problématikus. Ez engem mindig elgondolkodtat, hogy itt valami nagyon sántít. hogy ez nagyon szép, hogy ez a nagymama, most elmondhatunk mindent, és ő volt az egyik legvallásosabb néni vagy bácsi. Na de az, hogy ebből ő nem tudott valamit átadni értékként, akkor ott valami hibázik. Ezért nekem a nagybetűs életre való felkészítésbe mindenképp hozzátartozik az, hogy a gyerek pont azért, mert gyerek játszon. Sőt, az egy nagyon algiás pont, illetve egy nagyon, nagyon beszédes pont, hogyha felnőttként már nem tud, vagy nem akar valaki játszani, hogy ez az olyan gyerekes. Épp ezzel árulja el, hogy ott valami sérült benne.
Elhangzott műsorunkban Cibere Zsoltatyát hallották a Krisztusi Vakációról. Műsorunk a 2016. június 22-i adásunk ismétlése volt.
Isten is fiatal, már ő teremtett mindent. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, őt hirdeti a föld és az ég. Szólít, meghív, hogy a szíveddel is láss. Ami fiatal, az Istennel is összekapcsol. Nézd és lásd, ő nem őszakálú öreg aggastyán. Ránk vár egy szó, mit neked sok meg lelked, arra hív, hogy kimond az igen. Eljön ő, akár egy falatnyi kenyérben, minden nap vár rád, hogy beleépítsd Isten országát. Isten is fiatal, bár ő teremtett minden. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, őt hirdeti a föld és az ég. Isten is fiatal, bár ő teremtett minden. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, őt hirdeti a föld és az ég.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Sok-sok évvel ezelőtt hallgatóink részéről fogalmazódott meg az a kérdés, hogy a szentelés előtt álló papnövendékek hivatástörténetét, eddigi életútját szeretnék megismerni. Kik azok, akik akár az Egri, akár a Debreceni vagy a Váci Egyházmegye szolgálatára lesznek felszentelve a közeljövőben. Ez alkalommal elegettéve ennek a kérésnek Lestál Balázs atyát köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel itt rádiónk mikrofonjánál. Igaz, hogy beszélgetésünk pillanatában még a szentelés előtt vagyunk egy-két héttel, de amikor adásba kerül ez a beszélgetés, akkor már Balázs atyaként fognak köszönteni a hívek. Isten hozott nálunk, Balázs, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönöm a meghívást, mindörökké, amen.
Azzal kezdeném ezt a beszélgetést, hogy úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak olyan személyek, akár élők, akár már elhunyt személyek, akik életében, hivatásában voltak olyan mozzanatok, amelyek így megérintettek bennünket. Nem feltétlenül csak papokra, szentekre gondolok, hanem bárki más lehet. Tudnál mondani olyan személyt, akinek az életútja, példája megszólított téged valamilyen formában, és úgy érzed, hogy tanultál tőle, tanulhatsz tőle?
Valójában kit nevezünk példaképnek? Mert sokszor dobálózunk azzal a szóval, hogy példakép lehet bárki is. De számomra a példakép az azt jelenti, hogy hiteles ember. A hiteles ember az, aki a különböző helyzetekben és szituációkban megpróbálja azt megvalósítani, amit gondol és amit él. És ettől hiteles egy ember. Kimondottan példakép úgy nincsen számomra, hanem azt mondanám, inkább számos olyan ember, aki tényleg hiteles. És ennek következtében tényleg sok embert lehetne felsorolni itt, hogy ki az, aki tényleg hiteles. Mert ha vele gondolunk, Jézus hiteles ember volt. És felmerül a kérdés, hogy ha Jézus nem tesz csodákat, akkor létrejön-e az egyház? De ugye sok csodát tett, és azért sokszor azért ott volt az emberekből, hogy na, láttunk valamilyen csodát. De hogyha nincs csoda, akkor létrejön az egyház? És valószínűleg biztos, hogy létrejött volna, mert Jézus hiteles ember volt. Tehát az, amit gondolt, amit vélt az atyáról, amit megvalósított, hogy egyszerűen csak élt, ahogy sugárzott. Na igen, így lehetne megfogalmazni. Róla is biztos, hogy azt lehetett mondani, hogy hiteles volt. Egy hiteles ember. És talán példaképnek a mérföldköve, vagy az mérvadója az, hogy hitelesnek lenni. Minden szituáció között minél hitelesebbnek lenni. Úgyhogy van sok példakép.
Szüleidtől milyen útravalót kaptál az életben?
Ami a családunkról elmondható, az úgymond az a kitartás, illetve becsületesnek maradni akkor is, amikor nagyon rossz a helyzet. Szerintem ez egy két fontos tényező a mai világban, hogy egyrészt a kitartás akkor is, hogyha nagyon rosszak a dolgok, hogyha tényleg minden rosszul áll, és hogyha azt hinni az ember, hogy minden el van veszve, akkor is kitartani. És talán ennek van egy másik rossz oldala is, az, hogy makacsokká váltunk, ezt elmondhatom nyugodtan magunkról, hogy hát, hogy makacsokká váltunk abban a pozitív, úgymond értelemben, hogy ha vannak dolgok, akkor azokat nem tudjuk egyszerűen feladni, hanem hogyha bárki is mondja, hogy ez teljesen értelmetlen, ez teljesen kivételezhetetlen, akkor is. Ilyen volt például, emlékszem, amikor Németországba mentem ki dolgozni, és sokat megkaptam én is, hogy hát, hogy Balázs, nincs ismerősöd, egyedül kimenni, ez képtelenség, ebből nem lesz semmi, ne hagyd itthon a biztos munkahelyét, a bizonytalanért, és tényleg már végén azt gondolt az ember, hogy hát ebből tényleg nem lesz semmi, de valahogy hajtott valami előre, hogy tapasztalatok nem ezt mutatták, hogy a tapasztalatok mindig azt mutatták, hogy ha az ember tudja, hogy van valami cél, amit el szeretné érni, akkor az sikerülhet. És talán itt jön a képbe Isten is, hogy sokszor félünk a dolgoktól, hogy belecsapjunk úgymond a lecsóba, de szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy Isten nagy játékos, Isten is nagyon szereti a nagy kihívásokat. És Isten akkor lesz ott mellettünk, amikor belecsapunk mi is. És azt mondjuk, hogy oké, Uram, ezt csináljuk. És akkor valahogy úgy az egész út letisztul, kitisztul. Például emlékszem, hogy amikor a főiskolára jártam, akkor én a főiskolát azt ugye munka mellett csináltam. És akkor emlékszem, hogy felhívtam az egyik tanár ismerősömet, és akkor kérdeztem, hogy mondom, hogy figyelj, ez kivitelezhető? Tehát, hogy mondjuk reggel 8-tól este fél hétig iskolába vagyok, 7-től megkezdem az éjszakás műszakot, és akkor másnap vissza nappali iskolába. És akkor mondta, hogy próbáljuk meg, és az elején tényleg félt az ember, hogy mi lesz ebből, meg hogy lehet lesz ezt teljesíteni, és akkor utána egyszerűen elkezdett az út kiegyenesedni. Tehát, hogy nagy volt úgymond a gáz, a félelem, az aggódás, hogy mi lesz ebből, hogy lehet lesz, hogy nappali műszakot is kellett vinni, és valahogy az egész simult. Tényleg valaki megkérdezi, hogy hol van csoda az életemben, azt mondom, hogy a 3 év főiskola. Tehát az egy csoda volt, mert ott aztán tényleg történtek esetek, meg lehetne sok mindent mesélni.
Ebből már kiderült így hallgatóink számára is, hogy ahogy szoktuk mondani, középiskola elvégzése után nem egyenes út vezetett téged a papság felé. Egészségügyi területre mentél a középiskolát követően.
Igen, a középiskola befejezése után nem tudtam, hogy melyik irányba kéne tovább menni, vagy hogy tényleg mit kéne úgy kezdeni, és akkor az egyik ismerősöm ajánlotta, hogy hát próbálj meg ezt az egészségügyet, akkor még egy mentőápolói 2 éves ilyen szakképzést végeztem el, és akkor valahogy úgy megtetszett az egész, hogy ugye sokat lehetett beszélgetni a betegekkel, sokat viccelődtünk, sok különböző személyiséget ismert meg az ember, meg jó rálátása lett az emberekre, hogy ki mit cipel, hogyan alakult az élete. Utána dolgoztam sebészeti osztályon, dolgoztam hajléktalan szálon. Közben szerettem volna tovább tanulni főiskolán, és emlékszem, hogy elsőnek a gyógytornászra adtam be a jelentkezésemet, de utána kevés lett a pontszám. Következő évben már a képalkodó diagnosztikára jelentkeztem, ahol felvételt nyertem. Mivel ugye munka mellett végeztem az főiskolát, azért ott sem voltak valami jók a fényesek a jegyeim, és ugye így nem lehetett azért sok munkahelyet megpályázni. Úgyhogy utána még maradtam egy kicsit a hajléktalan szálón, és utána átmentem dolgozni egy vesedialízisbe, ahol vesebetegekkel foglalkoznak. Az egy újabb terület volt, ahol újabb rétegét ismerte meg az ember a társadalomnak, ha lehet így fogalmazni. És mivel ugye közben meghalt apukám, viszont még a testvéreim még kicsik voltak, hát na, nem mondhatjuk, hogy azért ilyen jó volt a gazdasági helyzet itthon Magyarországon, és akkor döntöttem el, hogy akkor tényleg ki kéne menni Németországba dolgozni, és váltani kéne, tehát hogy azért lehessen valahogy élni is. És akkor kimentem Németországba dolgozni, öreg otthonba kezdtem el dolgozni elsőnek, ott töltöttem körülbelül egy évet, utána ugyanabban a városban, ahol dolgoztam, ott volt egy ilyen kisebb kórház, és ott volt meghirdetve egy munkahely, röntgenasszisztenst kerestek, oda jelentkeztem, és akkor felvettek. Ott dolgoztam körülbelül egy fél évet, és utána szerettem volna egy kicsit váltani, mert hogy már nem annyira jók voltak a munkafeltételek, és akkor váltottam egy másik kórházba, és akkor utána ott már hosszabb időt töltöttem, 7 évet.
De még ez kint Németországban?
Kint Németországban ezt is.
Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál?
Abban az időben, amikor én mentem ki Németországba, akkor voltam, még páran emlékeznek, a svájci hitelnek ez a problémája itt Magyarországon. És ugye nagyon sok család tönkrement. Mondhatjuk is, hogy azért sokan bele is rokkantak ebbe az egész helyzetbe. És akkor ugye, amikor én kimentem, akkor sok családdal találkoztam. És ami engem ugye zavart, hogy én amikor kimentem, akkor voltam 28 éves, és az osztályvezető, ahol dolgoztam az öreg otthonban, az fiatalabb volt tőlem, tehát ilyen 24 éves, és akkor az egy kicsit nyomasztott, hogy 24 évesen valakinek többet ért el, mint én 28 évesen, és akkor ugye dolgoztam, tehát olyan frusztráló volt az egész helyzet. Főleg úgy, hogy még a fizetés szempontjából is, tehát ő szakember volt, és akkor ilyen kicsit azért nyomasztott. Jó, persze örült az ember, hogy na, azért tényleg többet keresek, mint itthon, csak mégis azért nyomasztó volt. És akkor egy időben kialakult az, hogy eljártunk focizni, ott a környéken rengeteg magyar volt a kisebb településekről, és akkor rengeteg ilyen történetet lehetett hallani, és hogy mindig van rosszabb. Tehát, hogy a mi helyzetünknél még mindig van rosszabb. Soha nem felejtem el, beszélgettek valakivel, mindegy, és akkor mondja, hogy ebbe a svájci frankos hitelbe valójában buktak mindent. Tehát azt mondja, az egész életüket, és mondja, hogy kijöttek pár táskával, három gyerekkel, és akkor tényleg 50 évesen újra kezdeni egy egész életet. Tehát ez nagyon durva is. Például visszatérve a példaképekhez. Ez egy hiteles ember volt. Nem mondta azt, hogy nem adom fel, nem fogok elkezdeni inni, nem tudom, nem hagyom már a családomat, nem. Hanem akkor 50 évesen, gyerekek, ez van, nyomjuk. És egy példakép. Azért, mert hiteles. Tényleg azt mondja, hogy oké, akkor csináljuk. És rengeteg ilyen példa volt, hogy sokszor arra koncentrálunk, hogy mennyivel lehetne még jobb az életünk, meg hogy mennyi mindent lehetne még megcsinálni, meg hogy mennyi mindent nem értünk el. Jó, persze ez a média befolyásolása is, ez biztos, mert ha megnézzük, a média is arról szól, hogy ha nem veszed meg ezt, akkor nem értél el semmit, ha nem utaztál el ide, nem értél el semmit. De akkor, ha végig gondoljuk az egész történelmet, akkor ki tudja, hány milliárd ember van, aki nem jutott el a Bahama szigetekre, és akkor az élete értelmetlen volt. Tehát, hogy ez ilyen nonsens dolog. Tehát ott figyeltem meg azt, hogy meg fel is értékelünk dolgoknak a értékét. Tehát, hogy nem tudom, meg tudunk venni ezt, azt, amazt, és akkor azt hiszik, hogy hú, attól jobb lesz, meg hogy akkor tényleg boldog leszek. És amikor ott vagyunk, akkor rájövünk, hogy hát valójában ez nem érte meg.
Tárgyakat értékelünk túl, úgy érzed?
Tárgyakat, helyzeteket, sok mindent, tehát utazást. Azt, amiről azt hiszik, hogy kielégít minket, és valójában
szerinted
nem.
Mi kell a boldogsághoz?
Belső béke. Szerintem belső béke kell, mert nem az a fontos, hogy most tényleg hol élünk, tehát lehetne, nem tudom, Németország után lehetett volna Svájcba is tovább menni, mert Svájcba még többet lehetett volna keresni, vagy nem tudom, felmenni egészen éjszakra, tehát még ott is még többet lehetett volna keresni a Svédországba, Finnországba, de soha nem lesz elég.
Tehát azt te döntöd el, hogy neked mi elég?
De nem tudsz megállni, akkor így lehetne jó megfogalmazni. Szükséges az, hogy az ember egyszer azt mondja, hogy ez itt elég. Tehát, hogy nem vágyok többre. Nem akarok még többet elérni, nem akarok még többet vásárolni, nem akarok még több országot megnézni, mert akkor mindig hiány lesz. De viszont ha egyszer az ember azt mondja, hogy oké, amit szerettem volna, azt elértem, láttam, megvettem, akkor ott lehet az emberben a belső béke. Mert szerintem ezért nem találjuk úgy néha ezt az egész boldogságot, mert még mindig többre vágyunk. Például amikor én kint dolgoztam, volt egy kolléganőm, aki 19 éves volt, amikor én kimentem, és addig már járt körülbelül azt hiszem 20 különböző országban, de ilyen nagy országok, tehát ilyen Amerika, Ausztrália, tehát soha nem fogok eljutni. És tényleg mindig ott volt, hogy meg akartam kérdezni, de hogy mi van, ha mindent láttál? Tehát eljutottál az északi sarkra, az Amazonra, az összes extrém helyre, ami van a Földön, jó, és akkor utána mi lesz? És itt lép a képbe a vallás, hogy utána akkor mi lesz, hogyha mindent elértünk, megvettünk, teljesítettünk, nem tudom, minden célt, amit kitűztünk, tényleg megvan, és akkor utána vagy a semmi, vagy a vallás.
Te sok-sok mindent láttál, nem csak az alatt a 8 év alatt, amit Németországban töltöttél, de az ezt megelőző időszakban itthon is. A Jóistennel való kapcsolatod az végig szoros volt, végig érezted őt az életedben, vagy pedig már később, ahogy megfogalmaztad azt, hogy igazából a gondviselését az alatt a 3 év alatt, ami tanulás főiskola mellett dolgoztál, az alatt nagyon intenzíven tapasztaltad. De végig ilyen szoros volt vele a kapcsolatod, és utána alakult ki így a papi hivatásnak a gondolata benned, vagy úgy élted a vasárnapi keresztények életét, vagy esetleg távol is voltál a Jóistentől, és akkor jött valamilyen fordulópont az életedben, amikor közelebb kerültél hozzá. Meg lehet ezt ragadni?
Olyan szoros Isten kapcsolatom annyira nem mondhatnám, hogy volt, mert ugye az még apukám halála után történt 4 évvel, és elég frissek voltak úgymond az élmények. Tehát, hogy tényleg nem tudom, sokat gürisztem, dolgoztam, pénz nem volt, talán szabadidő nem volt, tehát tényleg ilyen a szegénység környék, és valahogy az ember tényleg halabolt düvel, haraggal. Amikor ugye kijutottam Németországba, akkor volt egy ilyen megkönnyebbülési szakasz, hogy na, tényleg stabil, több fizetés, rendezünk mindent, és valahogy úgy kiesett a képből Isten. Tehát azt mondja az ember, hogy na, végre valahára egy kicsit helyreáll úgy az egész élet, és nem foglalkoztam úgy Istennel, meg ezzel az egész sztorival. És hogy ott elkezdtünk így járni össze közösségbe, ott a környéken voltak sokan magyarok, és akkor nem tudom, eljártunk diszkóba, buriztunk, koncertekre, nem tudom, strandra jártunk, rengeteget kerékpároztunk, csak valahogy úgy hiányzott jobban a magyar közösség, és ott a környéken, nem messze tőlünk volt egy másik nagyobb város, ahol havonta egyszer volt magyar mise. És elkezdtem oda járni, mert mondom, hát sok meg lehet több embert ismerni. Azt nem mondhatnám, hogy a hit vitt oda. Inkább azt mondhatnám, hogy na, eljárunk, hát is tényleg templomba járó gyerek voltam. És akkor elkezdtem oda járni, és emlékszem, hogy valahogy így felhúzódott ott egy magyar pap tartotta a misét, ugye, hogy mi volna, ha megint visszatérni ez a régi gondolathoz. Tehát mert ezért az ember életében szerintem, aki beadja a papnak a jelentkezését, ott azért több jel van. Tehát ott azért többször jelentkezik Isten az életében, hogy többször felvetődik az a kérdés, hogy tényleg mi lenne, ha belépnék, hogyha jelentkeznék. Tehát, hogy megint is valahogy bennem is felvetődött megint az a kérdés, hogy visszatérni, de kijutottam Németországba, emlékszem, egy év ment csak erre a morfondírozásra, hogy most tényleg kijöttem, dolgozok, tényleg nullán, úgymond nullán vagyunk, tehát most lehetne elkezdeni élni. De hogy most tényleg visszatérni a papságra, emlékszem, sokat morfondíroztam, hogyha ezt a német tanárom megtudja, az biztos meg fog folytani, mert mennyit gürisztünk, hogy összehozza a német nyelvet, a nyelvvizsgát, a munkahelyeket, és akkor belegondol, hogy most tényleg kijöttem, úgymond befutott, nem tudom, siker történet, mondhatjuk, és akkor úgymond idézőjelben visszalépés. Jó, persze nem a hittel, csak hogy így tényleg anyagilag, siker szempontjából, meg stb. Tehát hosszasan lehetne ezt így ecsetelni. És emlékszem, hogy nagyon sokat morfondíroztam, hogy akkor utána adtam még egy évet magamnak, hogy jó, uram, akkor még egy év. És akkor átjelentkeztem, akkor váltottam munkahelyet, mert szerettem volna úgymond úgy döntést hozni, hogy nem befolyásolnak a barátok se, meg az ismerősök se, hanem tényleg, oké, uram, még egy év, döntsünk. És akkor váltottam egy teljesen új munkahelyre, új emberek, új kollégák, és mondom, akkor oké, végig vizsgáljuk úgymond ezt a kérdést. Közben azért elkezdtem járni lelkivezetésre otthon egy görög atyához, és vele is úgy végigjártuk, hogy akkor most, tehát hogy mi a döntés tényleg visszatérni ehhez a úgymond eredeti gondolatmenethez, vagy az eredeti elképzelésekhez, amit az Úr elképzelt, és emlékszem, hogy nagyon nehéz volt meghozni a döntést. Akkor utána, ott, ahol utólag dolgoztam, ott lehetőség volt 50%-ban dolgozni. Tehát ez azt jelentette, hogy havonta csak 2 hetet dolgoztam, és 2 hét itthon. És akkor, nem tudom, morfondíroztam, akkor beiratkoztam, na jó, mondom, uram, akkor kicsit komolyabban vagyok, beiratkoztam a Pázmány Péter egyetemre teológia szakra, a levelezőn. Mondom, oké, uram, mondom, van ez az 1 év. Mondom, ha lesznek visszajelzések, lesznek pozitív visszacsatolások, mondom, akkor beadjuk. Ha
de nem, kitől vártál a jó Istentől egy jelet?
Hogy... Nem, tanároktól, úgymond, amik jönnek vissza az órán, könyvekből, tehát, hogy valahol jelet, mondom, uram, egy konkrét jelet kérek. Mert sokszor szerintem nem merünk játszani, és mintha nem mennénk így nagyot kérni, vagy azt mondani, hogy oké, uram, tényleg azt mondtam, ez az 1 év, uram. Kész, utána én döntök. És volt, emlékszem, a szemináriumokban is volt 1-2 ilyen időszak, amikor mondtam, hogy oké, uram, ennyi idő, kész. Tehát, hogyha nem lesz, akkor nem. Emlékszem, hogy elsőnek akkor játszottam ezzel, hogy oké, uram, akkor itt az 1 év, én szívből odaadom, csináljuk. És voltak. Tehát ott például ott megismertem olyan atyákat, aki lehetett erről beszélni. És voltak tényleg pozitív visszajelzések, hogy akkor hogyan induljunk neki, és akkor utána döntöttem én is úgy, hogy akkor jelentkezek.
Végül is jelentkeztél az Egrieseki Papnevelő Intézetbe. Szüleid, családod hogy fogadta ezt a döntést? Mennyire érte őket váratlanul?
Azt mondja, valahogy mindenki elfogadta.
Nagyon patetikus leszek most azzal, hogy egy egészségügyi területről, ahol az embereknek elsősorban a fizikai állapotát, a fizikai jóllétét lehet gondozni, meg segíteni annak az egészséges irányba való haladását, egy teljesen más területre, és kérdés bennem, hogy teljesen más ez a terület, mert test és lélek nagyon szorosan összekapcsolódik az emberben. Egyik oldalról ez elég nagy váltás, másik oldalról meg mégsem, mert még mélyebben.
Nem, ez nem olyan nagy váltás. Hogyha összehasonlítjuk az egészségügyet, valamint ugye papságot, tehát a beszélgetések szempontjából, vagy a lelkivezetésből, vagy a, nem tudom, a lelki élet szempontjából, tehát mind a két helyen jelen van, jelen volt, jelen is lesz. Tehát az egészségügyben ugyanúgy, amikor egy balesetből hoznak be embereket, és akkor nem tudom, ordít a beteg, vagy egy gyors felvételt kell csinálni, tehát ugyanúgy meg látszik a rémület, ugyanúgy meg kell nyugtatni. Például az öreg otthonban emlékszem, hogy ott voltak olyan személyek, akik tényleg így szívéhez nőttek úgymond az embernek, mert ugyan minden nap ott dolgozik az ember, ugyanazok a betegek mindent megosztanak. Tehát, hogy tényleg sok embert én is megismertem, tényleg, akik így meghaltak, hogy mert annyira jó kapcsolat alakult ki, elmondták az élettörténetüket, és így azért tényleg azt mondta, hogy az ember hogy sok tapasztalatot szerzett. Tényleg azt mondhatom, hogy valahogy így rálátása lett erre az egész vallás nélküliségre, tehát hogy milyen hit nélkül leélni egy életet. Amikor azt látja az ember, hogy már nincs semmi kapaszkodó az életében. Tehát leéltem az egész életet. Volt például, aki nagy ilyen hajókon volt zongorista, és jól nem felejtem, mert az is tényleg egy gyönyörű élet, tele pénzzel, stb., és akkor mégis egyedül hal meg az ágyon. Tényleg ott vagyunk egyedül, és azon gondolkozom, hogy tényleg az, aki nem hívő, hogy mekkora félelem lehet benne, hogy nincs bennem remény. Nincs senki a halál után. Leéltem egy életet, talán még élveztem is, és akkor ennyi volt. Tehát, hogy olyan, mintha így feloldódnánk a, nem is tudom, tényleg a szó szerint a semmibe. Kérdezik azt, hogy mi bizonyítja azt, hogy van Isten. Szerintem az bizonyítja Isten, hogyha belegondolunk, a mai földön élő emberek azt hiszem, talán 50%-a mély szegénységben él. És akkor ez azt jelenti, hogy az az 50%, aki mély szegénységben él, annak szimplán pehje van. Tehát az azt jelenti, hogy akkor nekik ez jutott, feloldódnak a semmiben, és akkor ennyi volt. Mi meg itt Európában, meg a gazdagabb országokban nekünk szerencsénk volt, és akkor ennyi. De hogyha belegondolunk, ez teljesen igazságtalan. Tehát ez nem lehet az, hogy 2 milliárd ember a Földön, pehje van, és akkor onnantól kezdve neki soha nem lesz sehol jó. Ha belegondolunk a hit nélkül is, ez akkor is egy óriási igazságtalanság. És hogy tényleg, hogy mekkora félelem lehet tényleg azokban, akiket így láttam tényleg ott meghalni, hogy nincs remény. Tehát, hogy ennyi volt az életem. Mi van azokkal, akik szellemileg sérültek, testileg sérültek, akkor azoknak is értelmetlen volt az életük, mert pehjük volt, nem tudom, rosszul volt, egy gén, nem tudom, valamilyen betegség lett. Tehát, hogy akkor azok kidobott életek, nekünk meg szerencsénk volt. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy akkor valakinek csak pehje van, és akkor így múlik rá egy élet.
És akkor hogyan ehhez a papságod?
A papságban ugye bejön Isten. Az ima, mélyebb lelki élet, és ezáltal ugye a beszélgetések következtében egy újfajta dimenzió lép be. Tehát valójában tényleg belép a transzcendentális Ez is ugye érdekes, mert az egészségügyben is azért voltak, akik vallásosak voltak. Az ugyanúgy az öreg otthonban is voltak, azik, akik tényleg látszott, hogy milyen hívők is, máshogy látják mondjam, ezt az egész világot.
A szeminárium évei változtattak valamit azon az elképzelésen, amit így a papságról a magad számára alkottál, hogy te, ha kikerülsz emberek közé, akkor majd mit szeretnél, meg hogyan szeretnél élni, megmutatni?
Nekem a szeminárium 7 évig tartott, és egy évet töltöttem Miskolcon, Vasgyárban a Szent Ferenc kistestvéreinél, ami nyugodtan mondható, hogy meghatározó lett a papságom szempontjából. Rengeteg olyan dolgot láttam, ami példaértékű, amit beépítettem, és most már mondhatom nyugodtan, hogy amikhez ragaszkodni fogok. Megtanítottak elmélkedni, filozofálni. Tetszett az egyszerűség, hogy tényleg az egyszerűségben ott van a szépség. Tetszett a tényleg a szegénység megélése, hogy nem kell mindig mindenből a legjobbat, hanem törekedni erre az egyszerűségre, szegénységre. Igen, meg visszatérve tényleg a műsornak az elejéhez, a hitelességhez. Egyszerűen csak hitelesen élni, mert sokszor van az, hogy az emberek elgondoljuk vallásosként, hogy hú, mekkora dolgokat kell tennünk, hogy majd papként én is nem tudom, 3000 embernek fog prédikálni, meg megváltani a fél világot, és hogy nem. Egyszerűen csak tenni a dolgunkat ott, ahol vagyunk. Tényleg ebben van szerintem a titka, hogy mondja, ebben az egész kereszténységnek, meg vallásosságnak is, hogy egyszerűen csak ott hitelesen, vallásosan élni, ahol vagyunk.
Én ezt kívánom neked, hogy legyél egész életedben hiteles keresztény ember és hiteles lelkipásztor. Köszönöm szépen neked, Balázs, a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, Lestál Balázs papnövendékkel Papildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról